Szia Gergő, hogy vagy?
Csodálatos délután, Tündi. Minden rendben van, köszönöm szépen. Süt a nap, örülök.
Igen, itt is süt a nap, érdekes módon ilyen is van. Meg azt gondol az ember, hogy Angliában nem létezik napsütés, aztán igazából konkrétan kentem az arcomra ma reggel naptejet, mert olyan érzésem volt, hogy ugye mit tudok érzékelni a napsütésből a spektroszkópia témakörre visszatekintve, amiről már beszéltünk, az infravörös sugárzását érzem az arcomon, mint meleg, de azért nem árt védeni a bőrünket az ultraibolya sugárzástól sem.
Vagy az is lehet, hogy valami huncut dolgot csináltál, és égett a képeden a bőr.
Nem csináltam semmi ilyesmit mostanában.
Hiszek neked.
Még jó.
Na, miről fogunk ma beszélni?
Hát úgy gondoltam, hogy mivel beszélgettünk már egyszer korábban a tudós életről, csak úgy általánosságban, hogy mit jelent tudósnak lenni, mit jelent a tudományos kutatás, mi a tudományos kutatás folyamata, ezt egy kicsikét akkor vigyük tovább, és beszéljünk a kutatásnak a különböző formájáról, mégpedig arról, hogy mi a különbség az akadémiai kutatás és az ipari kutatás között. Egyébként majd, hogy nem mondhatjuk, hogy szerintem amiről fogunk beszélni, az picikét ilyen karrier tanácsadás, mint hogyha most ott ülnénk egy osztályfőnöki órán, amikor ugye behívtak esetleg érettségi időszak előtt embereket, akik különböző karrier pályákról, különböző szakmákról beszéltek nekünk. Szóval, hogyha most valaki arra lenne kíváncsi, hogy én tudós akarok lenni, és mégpedig milyen tudós legyek, akkor itt most kicsikét tudunk arról beszélni, hogy mi a különbség egy akadémiai tudós élete és egy ipari tudós élete között.
Ez így van, és azért az hozzá kell tenni szerintem, hogy kettőnk közül te vagy, aki inkább rendelkezik valamilyen ipari hajlammal, mert én azért igazából soha nem képzeltem el magam úgy, hogy iparban dolgoznék. Még középiskola végén volt egy olyan tervem, hogy lehet, hogy mennék a műszaki egyetemre, ahova felvettek volna, de aztán úgy döntöttem igazából, hogy megfordítom a sorrendet a határidő előtt egy nappal, mert rájöttem, hogy hiába vennének fel, hogyha ez nem az, amit szeretnék csinálni igazából. Úgyhogy maradtam az akadémiában, ugye, ami azt jelenti, hogy egyetemek és kutató intézetekkel kapcsolatos kutatásokat végzek.
Igen.
Ami nem termel közvetlen hasznot az intézetnek. Még ugye az iparban olyan kutatásokat végeznek a tudósok, ami magának a cégnek, ahol végzik a kutatást, közvetlen hasznot termel.
Igen, igen. Szóval szerintem egyébként ettől függetlenül mind a ketten tudunk nagyon sok hasznos információt hozzátenni ez a témához, mivel te előrébb tartasz már egy akadémiai karrieredben, mint én, ugye már megszerezted a doktori fokozatot, és posztdoktori kutatást végzel jelen pillanatban, amíg ugye én még most fejezem ebben az évben a doktori képzésemet, és viszont volt egy körülbelül másfél éves munkatapasztalatom az iparban, a PhD képzés kezdete előtt. Szóval szerintem azt fogjuk tudni ezt érdekesen hasonlítani.
Hát tegyünk így akkor. Nyilván ugye korábban, ahogy azt említetted is, már beszéltünk arról, hogy maga a kutatás folyamata, ami egyébként szerintem nem is annyira függ attól, hogy az iparban végezzük, vagy az akadémián végezzük, ugye az mindig azzal kezdődik, hogy felvetünk egy kérdést, és ehhez a kérdéshez szorosan kapcsolódik a motivációnk is, hogy miért. Ez ugye az akadémiai kutatásban sokkal inkább az, hogy minket ez érdekel, és a tudományos közegnek ez egy nagyon nagy kérdése, amit meg kell válaszolnunk, míg az iparban a motiváció az sokkal inkább az, hogy ez egy olyan fejlesztést vonhat maga után, amiből az adott cégnek később viszonylag jó bevétele lehet.
Igen, igen.
És ugye a tudományhoz hozzá kapcsolódik, hogy még mondjuk az akadémiában az, hogyha elvégzünk egy kutatást, azzal zárul, hogy ezt a kutatást lepublikáljuk, leközöljük, És ugye akkor az előzőekben már beszéltünk arról, hogy hogyan működik ez, tehát beküldjük a cikket egy folyóirathoz, ahol aztán független bírálóknak kiküldik, még ugye ez sokkal másabb az iparban.
Igen, igen, tehát ez az egyik első fő pont, amit összehasonlíthatunk, hogy ahogy ugye ténylegesen az akadémiában zajlik a tudományos publikálás folyamata, azt egyébként az iparban nem igazán csinálják, nem végzik ki, tehát eléggé ritka az, amikor ipari kutatásból tudományos publikáció születik, helyette inkább nagy többségében szabadalmakra jelentkeznek az ipari kutatások, és így védik le a saját eredményeiket, és ugye ismerjük azt a fogalmat, hogy ipari titkok, ami arra utal, hogy egy cég azért, hogy a saját bevételét, profitját és a saját eredményeit védje, ezért nem köteles minden egyes apró részletet kiadnia a saját kutatásából. Ide azt kell egyébként hozzátennünk, és egy kicsikét megértenünk, hogy persze az ipari kutatásokból van egy csomó olyan információ, amit szükségszerűen nyilvánosságra kell hoznia egy cégnek ahhoz, hogy a termékét adott esetben biztonságosnak minősíthessék a hivatalos szervek, és hogy emberek számára egészséges és biztonságos legyen például fogyasztani, hogyha élelmiszerekről beszélünk, vagy egyéb más biztonsági kérdések. Tehát ezért van az például, hogyha megnézünk egy élelmiszert, és a csomagolását elolvassuk, akkor arra kötelezően föl van tüntetve az adott terméknek az összetétele, hogy milyen anyagok, milyen élelmiszerek vannak benne.
Így van.
És ugye ez azért fontos, hogyha például allergének, meg egyéb anyagokra figyelnie kell valakinek. Ettől függetlenül ezt ugye jogilag kötelező a cégnek ezt feltüntetnie, viszont ez nem azt jelenti, hogyha vesszük sorra ugyanazokat az anyagokat a saját konyhánkban, hogy képesek leszünk reprodukálni, tehát előállítani a saját konyhánkban ugyanazt a terméket, mivel nagyon-nagyon sok egyéb kérdés merül föl, tehát hogy hogyan állítják elő, milyen az előkészítési folyamat, a különböző például a sütési folyamat, teljesen nem mindegy, hogy milyen hőfokon, mennyi időn keresztül, milyen fajta sütőben csináljuk, akkor nem mindegy, hogy milyen alapanyagot használunk, tehát például kávé és kávé között hatalmas különbség van, ugye tudhatjuk, mindenketten szeretjük a kávét, nem Gergő? Hogy
nem. Én nem szeretem a kávét.
Egyáltalán nem, ma se ittál már 3-at vagy 4-et.
3-at.
Tehát abszolút tudjuk, hogy csak azért, mert egy adott termékben van kávé, nem mindegy, hogy milyen kávéval készül, mert különböző helyről származott kávéknak mások az aroma, összetétele, tehát itt jönnek be az ipari titkok, hogy egy adott élelmiszert mégis milyen pontos feldolgozása, tehát hogy milyen adott cég által épített vágó vagy keverő berendezésekkel, milyen ideig, hogyan készítették, mert ettől lesz egyébként érdekes a dolog, és ettől lesz változatos a különböző termékek piaca.
És azért ezt hozzá kell tenni, ugye itt még az előbb említetted, hogy ugye az iparban vannak ezek az ipari titkok, és hogy emiatt aztán jogilag nem kötelesek bizonyos dolgokat nyilvánosságra hozni, viszont azt muszáj megérteni, hogyha valaki, egy cég például, ugye előfordul például a vegyipari cégeknél, a Bosch meg a BASF-nél azért gyakran előfordulnak tudományos publikációk, tehát hogy tudományos folyóiratokban publikálnak, ott ezeknek a cégeknek nem a jogi kötelezettségüknek kell csak megfelelni, hanem annak is, amit a tudományos közeg feléjük támaszt. Tehát lehet, hogy jogilag nem kötelező elmondaniuk, hogy mondjuk a dörmi kismackóban hány gram liszt van, de hogyha ők ezt szeretnék mondjuk egy ételkémiai labban leközölni, akkor ott el kell mondaniuk minden egyes apró részletet, hiszen ahogy az előbb is mondtad, nagy különbség az, hogy az ipari információk alapján nem feltétlen kell az embernek tudnia reprodukálni, tehát újra elkészíteni azt, vagy véghez vinni azt a folyamatot, míg a tudományos közleményekben ez az egyik legnagyobb alapkitétel.
Pontosan. Tehát ez egy érdekes nagy különbség, illetve tényleg érdekes látni, hogy amikor a kettő között átfedés van, akkor mennyi információt kell szolgáltatnia melyik félnek. Szóval ugye itt jutunk, akár beszéltünk is egy következő összehasonlítási pontról, és akkor fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy alapkutatás, és mit jelent az alkalmazott kutatás, és egyébként fontos lefektetnünk az az, hogy eléggé sok átfedés van az, hogy alapkutatás versus alkalmazott kutatás, és ipari kutatás versus egyetemi, akadémiai kutatás, de a kettő az nem szinonima, tehát nem fedik teljes mértékben egymást. Tehát akkor mi az alapkutatás először is?
Így van, tehát azért az egyetemeken túlnyomó részt az emberek alapkutatást végeznek, tehát innováció, azaz alkalmazott kutatás és ugye fejlesztés. Az előfordul, de inkább a mérnöki beállítottságú, a mérnöki egyetemeken fordul ez elő. Azért néha van szerencsés véletlen, ugye ez főleg akkor szokott előfordulni, amikor egy adott tudományos kérdéshez nem áll rendelkezésre mérőműszer, ezért a kutatók belefognak abba, hogy fejlesztenek egy mérőműszert, amit aztán később ők szabadalmaztatnak, és aztán az egyetemtől megpróbálják kivásárolni a szabadalmat, ugye, amit általában nem ad az egyetem, csak nagyon nehezen. Szóval ez egy eléggé nagy sztori, de visszakanyarodva, ugye mi is ez az alapkutatás, tehát az alapkutatás az annyit foglal magába gyakorlatilag, hogy a tudományos közegben fellelhető kérdésekre, amik lehetnek kisebb kérdések, vagy nagyobb kérdések, ugye gyakorlatilag a tudás szövetében található lyukak befoltozására irányul, és ez azt jelenti, hogyha én például a laboratóriumban egy kérdést próbálok megválaszolni, és sikerül, és ezt leközlöm, ennek teszem azt Budapesten egy család nem feltétlen fogja érezni a hatását egyáltalán holnap után. De lehet, hogy ez a pici kutatási eredmény, amit lehet, hogy akár 5 évre teljesen figyelmen kívül hagynak, hirtelen egy olyan innovációhoz, egy olyan fejlesztéshez vezet, ami aztán később egy hatalmas áttörést hoz a hétköznapi emberek életében. Itt hétköznapi emberek alatt azt értem, akik ugye nem az adott szakterületen mozognak. És ide tartozik ugye például, akinek a nevét manapság nagyon jól ismerjük, hál' Istennek, mert muszáj is ismerni, ugye Karikó Katalin munkássága. Ő anno a Szegedi Tudományegyetemen a 80-as években az RNS-sel kapcsolatos kutatásaiért igen sokat kellett, hogy küzdjön, és aztán ugye végül nem is kapott rá ösztöndíjat, illetve pályázatot nem nyert, és nem kapott finanszírozást az egyetemtől rá, mert akkoriban még nem láttak fantáziát erről a molekuláról, nem tudtak sokat, és emiatt aztán nem is gondolták, hogy ez nagyon fontos lesz, még ugye továbbítjuk, tovább tekerünk 2020-ra, és a világ egyik jelenlegi legfontosabb oltóanyagának az alapját hordozza magában a 30 pár évvel ezelőtti kutatási eredmény.
Igen. Tehát ez a lényeg az alapkutatásnak, hogy jelen pillanatban, amikor végezzük, akkor nem feltétlenül látjuk, hogy ez hogyan lehet hasznos később, de elég sok esély van rá, hogy sok-sok évvel később ebből komoly haszna lesz a társadalomnak. Emiatt érdemes az alapkutatásra sokat fordítani, mert ott van benne a potenciál, a lehetőség, hogy később életeket ment, megváltja a világot. Egyik érdekes példa, amit én szeretek hozni erre a tudománytörténelemből, az Faraday munkássága, aki ugye az 1800-as években foglalkozott az elektromosság, elektrokémia, elektromágnesesség kérdésével. Amit ő akkor csinált, az alapkutatás volt. Őt egyszerűen érdekelte a jelenség, érdekelte, hogy megtudjunk többet erről. Ha Faraday nem végezte volna az alapkutatását, akkor manapság nem lenne semmi olyan elektromos termékünk abban a formában, vagy ki tudja, később valaki más fedezhette volna föl, nem lenne telekommunikáció, az életszínvonalunk az felfoghatatlanul más lenne a jelen pillanatban. Tehát például nem hallgathatná most senki ezt a podcast részünket.
Ami azért nagyon nagy törés lenne az emberiség életében.
Hát igen.
De igen, tehát itt ugye egy kicsit hozzájön az is, hogy ha valaki alapkutatással foglalkozik, az felvállalja azt, hogy például nem lesz ebből híres. Tehát ugye nem azért csináljuk ezt, hogy nekünk a nevünket, vagy a kutatócsoportunk nevét a legnagyobb folyóiratok, újságok első hasábjain, első oldalain olvashassák, viszont van benne egy kis önzőség is, ugyanis a kíváncsiságunk legfurdalóbb részeit csak ezzel tudjuk kielégíteni.
Igen,
még
igen.
Még hogyha valaki ugye ipari kutatást végez, neki megmondják azt, hogy mit kell kutatni, ugye az adott cég profiljában mire van szükség, viszont ezzel jön egyfajta publicitás is.
Igen, igen, tehát két élő a dolog. Mind a kettő területnek, mind a kettő fajta kutatásnak vannak ilyen járulékos dolgai. Tehát akkor mi az alkalmazott kutatás, az nem más, mint az alapkutatásnak a szöges ellentéte abból a szempontból, hogy azonnali és közvetlen haszna miatt végezzük, tehát általában valami olyan motiváció miatt, hogy van egy adott probléma, és ezt szeretnénk megoldani, és közvetlenül arra kutatunk, hogy azt a kérdést, azt megoldjuk. Tehát mondhatjuk egyébként valamilyen szinten, hogy az ipari kutatások azok szinte 100%-ban alkalmazott kutatások. Eszméletlenül elhanyagolhatóan ritka szerintem, hogy egy ipari cég az alapkutatást végezzen. Ha esetleg érdekli is az alapkutatás, akkor sokszor azt csinálják cégek, hogy finanszíroznak egyetemeken, akadémiai intézetekben alapkutatást. Tehát például erre tudok mondani egy-kettő példát a saját kutatócsoportunkból is, hogy van olyan PhD hallgató, akinek a PhD tanulmányait, a projektjét azt ipari kutatás, ipari cég finanszírozza, mert egyrészt lehet, hogy valamilyen szinten áthajlik a projektje alkalmazott kutatásba, de inkább valamilyen szinten mégis alapkutatásnak minősül az, hogy egy anyagról akarnak többet megtudni, és lehet, hogy később ebből lesznek alkalmazások, innovációk, de nem biztos, viszont a cégnek megéri azt, hogy valamennyi pénzt arra fordít, hogy egy PhD hallgató kutasson egy érdekes dolgot, mert lehet, hogy lesz belőle később hasznos eredmény.
Viszont ugye ez a finanszírozás, ez minden esetben nyilvános.
Persze.
És nem a háttérben történik, hogy a nagy gyógyszercég lefizeti, hogy ezt mondja. Nem, tehát itt ez úgy néz ki, hogy a cég megkeresi az adott egyetemet, kutatócsoportot, hogy szeretnének együttműködni, amit aztán iszonyatos mértékű papírmunka követ. Ugyanis, hogyha például ugye a munkatársad is szeretne ebből cikket írni, ami a PhD fokozat megszerzéséhez bizonyos egyetemeken, azt hiszem, hogy pont az Egyesült Királyságban ez nem követelmény,
nem,
de sok
nem.
Helyen követelmény. Ott bizony a cikk végén, a záradékban meg kell határozni,
pontosan,
hogy volt-e úgynevezett érdek, vagy érdek ellentét ebben a cikkben.
Igen.
Tehát, hogyha engem egy cég finanszíroz, és ebből a finanszírozásból egy olyan kutatást végzek, ami a cég számára pozitív, ezt nekem bele kell írnom a cikkbe.
Pontosan.
Különben elveszíthetem a hitelességemet.
Igen, meg ennek jogi következményei is vannak, tehát ez nem a háttérben zajlódik, ahogy mondod, hanem ez nyilvános. Egyébként valóban az Egyesült Királyságban a PhD fokozatszerzésnek nem követelménye hivatalosan a tudományos publikációk beadása, egyébként előny, és van rá lehetőség, hogy az ember a tézisét azt lényegében csak a publikációiból rakja össze, de egy fontos része is a PhD hallgatók nagyon is bíztatva vannak arra, hogy publikáljanak, lehetőleg minél többet már a PhD tanulmányok alatt. Most például ennek a csoporttársamnak az esetét nézve, neki nem publikus, nem nyilvános a kutatási témája és az eredményei, mivel ipari kutatás finanszírozza, ami azt jelenti, hogy nem fog ebből írni tudományos publikációkat, hanem esetleg szabadalomra jelentkezhetnek, de ettől függetlenül megkaphatja a doktori fokozatát, mert ehhez csak arra van szükség, hogy azok, akik majd levizsgáztatják, meg olvassák, azok aláírjanak egy titoktartási nyilatkozatot. És ők akkor ott megtudhatják ezeket a részleteket, de ezt nem fogják kiadni, és ezzel rendben van, ezzel megkaphatta a doktori fokozatát.
Egyébként nekem a mesterdiploma munkám volt pont ilyen, Tehát én ugye ahhoz a kutatási munkát a svájci szövetségi laboratóriumban végeztem, és ugye ott minden kutatási eredmény a svájci államnak a tulajdona, és ők rendelkezhetnek arról, hogy mi az, ami nyilvánosságra kerül, mi az, ami nem. Emiatt az én védésem az például csak zárt védés lehetett.
Igen. Ezzel ellentétben az én PhD projektemet, azt konkrétan áttételes módon a brit kormány támogatja, mármint olyan módon, hogy vannak ilyen publikus, nemzeti, tudományos tanácsok, akiknek az a feladatuk, hogy tudományos kutatást támogatnak, és lényegében az adófizető pénzén végzik ezeket a kutatásokat, és nekem konkrétan a projektemnek a követelménye is része, hogy minden eredményemet teljesen nyilvánossá kell tennem, ráadásul az úgynevezett open access, tehát nyilvános hozzáférésű módon kell publikálnom, mivel hogy ugye az adófizető pénzeli a projektemet, ezért az adófizetőnek joga van ahhoz, hogy az én eredményeimhez hozzáférjen. Ráadásul a nyers adataimat, amiket felveszek, azokat föl kell töltenem egy nyilvános elérhető adatbázisba, tehát ez a másik véglete a kutatásnak például, hogy az adófizető pénzéből történik, akkor adjuk is vissza neki azt, amiért fizetett.
Ezzel én nem tudok eléggé egyet érteni.
Igen,
tehát, hogy,
pontosan.
Hogy ez szerintem annyira egyértelmű. Ugye, hogyha például valaki, aki nem egyetemen dolgozik, szeretne hozzáférni az én kutatásaim egy részéhez, mert egy másik része az ugye ilyen publikusan elérhető, ha szeretne hozzáférni, egyszerűen sok-sok pénzt kell kifizetnie azért a kiadóháznak, hogy ő ezt elolvashassa. És ez szerintem így nincsen rendjén, tehát hogyha az én szüleim ugye Magyarországon fizetnek adót, és aztán én Magyarországon végzek kutatási eredményt, akkor az én szüleimnek tőlem függetlenül kellene, hogy hozzáférése legyen ezekhez a kutatási eredményekhez. Hiszen ebben ugye benne van az ő áldozatos munkájuk is, és egyébként minden állampolgárnak, aki fizet annak az adott országnak, vagy akár ugye az Európai Unió bármelyik tagállamának adót, hiszen manapság ugye azért mindenképpen ide kell hoznunk azt, hogy a kutatáshoz három dolog kell. Ugye pénz, pénz, illetve pénz. Ez egy nagyon régi szakállas vicc, de sajnos nem vicc, tehát
ez a valóság.
Mindenképpen így van, és rengeteg pénz kell hozzá. Egy mérőműszer manapság már, mivel nagyon fejlett ugye a technológia, ráadásul ugye azért a tudományos műszerekre is rátette a mancsát a kapitalizmus, ugye? Ezek a műszerek igen drágák, és nem azért drágák, mert valaki kitalálja, hogy ez legyen 300 millió forint, mert egyébként például egy olyan műszert várunk most az én kutatócsoportomban, aminek ilyen ára van, hanem azért kerül ennyibe, mert egy rendkívül nagy szaktudás kell ahhoz, hogy ilyen pontos műszereket készítsen valaki, kettő, ezekből a műszerekből nem kell kettő minden háztartásba. Ugye a kenyérpirító az azért lehet olyan olcsó, mert szinte minden háztartásban megtalálható, ráadásul igen gyakran el is romlik, tehát ugye
igen,
gyakran kell cserélni, és így megéri a cégnek olcsón adni. Viszont egy, teszem azt, ion mozgékonyság tömegspektrométerből nem kell a családi házunkba egy, meg aztán a hétvégi házba egy másik, tehát
tényleg
itt ezek
nem, pedig nálunk van három is.
Na,
nem csak
melyik
viccelek.
Az ünneplős?
Valóban így van, tényleg nem kell annyi és komoly eszközök.
Vagy ugye vehetjük például az autókat is, tehát ugye egy új autó, egy új gépjármű is néhány millió forintba belekerül manapság, és ugye egy adott autómodellből, ami mondjuk 3 millió forint, abból nagyon sok százezer, akár milliós tétel is elkelhet, míg egy nagyon speciális műszerből talán fejlett országonként egy van, de még az se biztos. Tehát ugye Magyarországon is előfordul az, hogy bizonyos pontosságú, precizitású műszerek, vagy bizonyos felbontású mikroszkópok az országban egyetlen egy helyen vannak.
Igen.
Vagy nincs is.
Igen.
És akkor ugye felteheted azt a kérdést, hogy végül is akkor, ha az akadémiában is kell rengeteg pénz a kutatáshoz, és az iparban is, akkor mi a különbség?
Ez egy nagyon jó kérdés. ebből a szempontból nincs különbség a kettő között, hogy pénz, 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 minden ettől függ. És az egyik utolsó szerintem pont, amit érdemes így összehasonlítanunk, az az, hogy ugye a kutatási szabadság kérdése, hogy mennyire döntheti el egy kutató, hogy mit kutat, és az én szememben ez teljes mértékben ehhez kötődik, hogy honnan származik a pénz, ami a kutatásra fordítódik, az határozza meg igazán a kutatási szabadságot. Itt, hogy röviden egy kicsikét kitérjek, vannak bizonyos összeesküvés elméletek, amikről hallhatunk, hallottam én is már elég sokat, hogy a tudományos kutatást azt bizonyos ilyen gonosz háttérhatalmak, meg nagy globál cégek azok teljesen lekorlátozzák, és hogy egy kutató nem is kutathat azt, amit akar. Ha egy kutató olyasmi témába akar belefogni, ami érdekeket sért, akkor megfenyegetik halálosan, esetleg konkrétan elteszik láb alól. Hát ez nem így van. Ezeknek a jelentős túlnyomó nagy-nagy része az összeesküvés elmélet, az nem valódi. Ami egyedül lehetséges, ami ténylegesen korlátozza a kutatást, de ez mind akadémián, mind iparban, hogy ha valamilyen témára, projektre nincsen pénz, akkor azt nem tudja kutatni az adott személy. Illetve persze kitekinthetünk, vannak olyan területek, például a matematika, az tud egy olyan terület lenni, ahol adott kutatónak szüksége van egy irodára, egy számítógépre, papírra, ceruzára, és esetleg utazási költségre, hogyha akar konferenciákra járni, persze nem COVID időszak alatt, amikor nem utazunk nemzetközileg. Értelemszerűen ezeknek a tudósoknak relatíve kis pénzügyi igényük van esetleg más szakterületekhez képest, tehát például egy, ahogy mondtad, egy 300 millió forintos műszerhez képest. Ettől függetlenül tényleg az határozza meg, hogy ki mit tud kutatni, hogy mire szerzett támogatást.
Így van, és ez azért egy nagyon-nagyon fontos tény, amit hoztál. Tehát ez általában úgy néz ki, hogyha én szeretnék egy adott új kutatási témába belekezdeni, olyan szempontból új, hogy igazából nagy különbség van közte, és a közt, amit éppen jelenleg folytatok, akkor nekem pályáznom kell bizonyos támogatásokra. Ez ugye számunkra általában az Európai Uniótól jön túlnyomó részt, azért néha az adott állam is biztosít ugye bizonyos kereteket, néhány országban többet, mint más országokban, de például az Egyesült Államokban ugye sokszor a Nemzeti Egészségügyi Intézet például, vagy akár ugye bármilyen más nemzeti intézet, de az a lényeg, hogy pályázni kell rá, és ez a pályázat általában egy nagyon sok tíz, sokszor akár száz oldalas pályázati munka is lehet, amiben le van írva, hogy mégis mit szeretnénk kutatni. És ebben a legnagyobb ilyen pályázati támogatást általában azokra a kutatásokra adják, amik úgynevezett high risk, high gain kutatások, tehát nagy kockázat, nagy nyereség kutatások. És ezt a kutatási téma munkát gyakorlatilag, ezt a pályázatot a szakterület nagy szaktekintélyei név nélkül, tehát anonim szokták elbírálni, és ők döntik el azt, hogy igazából milyen irányba menjen a kutatás. És azt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy minden egyes tudományterületen több kutatócsoport dolgozik. Tehát lehet, hogy az egyik kutatócsoportnak olyan információja lenne, ami aztán nem tetszene ugye az ipar bizonyos nagyvállalatainak, de lehet, hogy a világ másik részén ugyanazt megtalálja egy másik kutatócsoport, és ők ugyanúgy lepublikálják. Illetve azt is hozzá kell tenni, hogy általában a nagy paradigma váltó kutatási eredményeket az emberek nem szokták elcsacsogni, mielőtt beküldik publikációra, és ugye azt a publikációt nyilván egy szakterületen működő lapnak küldik be, egy folyóiratnak. Tehát ez általában nem jut el a cégekhez egész addig, amíg nem kerül napvilágra maga a cikk.
Igen. Tehát közel sem úgy működik ez a tudományos publikálása és eredmények kikerülése és korlátozása a tudománynak, mint ahogy azt nem tudom, esetleg filmekből, vagy mondom, ilyen összeesküvés elméletekből valaki gondolhatja. Egy tényleg érdekes kérdés, picikét tovább haladva, a kutatási szabadság kérdése iparban. Mert ugye szokott lenni bizonyos akár döntő érv valakinek, hogy ipar vagy akadémia, akadémia vagy ipar. Hát én inkább akadémián szeretnék maradni, mert akkor nagyobb szabadságom van. Az ipar ténylegesen, ezt tudom mondani saját tapasztalatból, korábbi munkahelyemről, hogy valamilyen szinten van egy bizonyos kontroll, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy gonosz fönt lévő valaki, egy főnök, aki közli, hogy már pedig csak ez van, hanem minden profit orientált, mindent a profit határoz meg, ez tény, és ezt mindenki tudja is, tehát itt nem valami olyasmi van, hogy teteti azt a cég, legalábbis értelmes cégek, hogy ja, itt nem a profitról szól, de profit termelésről szól, de egy értelmes cég az fenntarthatóan akarja ezt csinálni. Ráadásul persze vannak ilyen problémák, hogy alkalmazottak kizsákmányolása, de nagyon sok értelmes cég erre is odafigyel, és globál cégekről beszélünk, mert én pont egy nagy globál cégnek egy leányvállalatánál dolgoztam, aki igenis legalább próbál arra fordítani, hogy az alkalmazottak jóléte és munkakörülmények is. És
mennyit kapsz azért, hogy ezt mond?
Semmit. Már régen semmit. Örülnék egyébként, hogyha lenne a bankszámlámon plusz pénz ebből, de nem, sajnos nem. Csak saját jó indulatomból jártatom a számot.
Szóval szeretnéd, ha lefizetnének.
Nem szeretném, mert én tisztességes tudós vagyok.
Helyes.
És hogyha egyébként bármifajta ilyen ajánlatot kapnék, akkor azt nyilvánossá tenném, hogyha elfogadnám, akkor valahova felraknám a weboldalamra, hogy én azzal a céggel kapcsolatban állok. De csak hogy tovább haladjunk, azt akartam ebből kihozni, hogy gondoljunk bele, hogy egy cégnél is kell, hogy legyen valaki, aki kitalálja azt, hogy mit kutat a cég. Tehát ez nem valamilyen ilyen főnök kitalálta, hanem erre vannak emberek, akiknek ez a dolga, senior kutatók, hogy fölmérjék a piacot, értsék a piacot, és utána odaállnak a menedzserek, főnökök elé, és ezt előterjesztik, hogy szerintük milyen irányba lenne érdemes haladnia a cégnek. És nagyon sok ilyen innovációt és ilyen irányváltást, vagy ilyesmi kutatást, az ténylegesen lényeges kérdések motiválnak, tehát, hogy szintén a korábbi munkahelyemről hozzak példát, ez a cég, ez egy nagy édességgyártó cég volt, akik sokfajta csokoládé és egyéb termékeket forgalmaznak. És az utóbbi évtizedben ugye eléggé sok figyelem kezdett arra felé fordulni, hogy egészségesebb étkezés, nem szabad túl sok cukrot bevinni, mert az nem egészséges. És elkezdtek a nagyobb élelmiszergyártó cégek arra kutatásokat tenni, hogy esetleg hogyan lehetne mondjuk a cukortartalmat csökkenteni csokoládéban. Ez egy eléggé komoly kérdés, egyébként aki édesség, iparról vagy ilyesmiről tud bármit, az rögtön tudja, hogy a csokoládé és a cukor kérdése egy masszív fejfájás, mert van egy jól kialakult arány, egy jó mennyiség és alaprecept, amit mindenki használ, mert az eredményezi azt a fajta finom csokoládét, aminek szeretjük az ízét, szeretjük az állagát, a textúráját, tehát csokoládéban csökkenteni a cukrot, ez egy hatalmas feladat. De mégis erre van egy csomó kutatás, és most anélkül, hogy konkrét példát mondanék, mert ez tényleg ipari titok, hallottam a cégnél olyan szabadalomról, ami más egyéb ártalmatlan és teljesen jó alapanyagoknak az ötvözését kezdte vizsgálni, vagy illetve teljesen szabadalom és lett belőle valódi eredmény, hogy hogyan lehet az édesség érzést megőrizni, és mégis csökkenteni a cukormennyiséget, hogy egészségesebb termék legyen. Tehát rengeteg ilyen jellegű alkalmazott kutatás van az iparban. És ezt valakinek ki kellett találnia a cégnél, hogy szerinte érdemes ebbe az irányba menni. Persze értjük, hogy csak röviden ez ugye szenioritás, hogy ki hol tart a karrierjében, de vannak olyan tudósok, akiknek nagyon sok szabadsága van ipari környezetben.
És azért itt nyilván egyébként meg kell említeni azt, hogyha megvizsgáljuk a kettő folyamatot, azért nincs olyan hatalmas különbség, hiszen ugye ha valaki akadémián kutat, fel kell vetnie egy kutatási kérdést, egy kutatási témát, és aztán arra, ha a közeg azt mondja, hogy ezt nem kérjük, akkor arra nem kap pénzt. Míg a az iparban ugye, hogyha ott megmondják, hogy mit kutassanak, de ugye ott is először fel van vetve egy kérdés, amit a közeg, ami ugye gondolom, hogy itt a, annak az adott cégnek például a fő asztala, ők ott megszavazzák, hogy, hogy ez tényleg arra, abba az irányba menjene, vagy nem, és utána folytathatja maga a kutató, maga a kutatás fejlesztési osztály azon a, abban a cégben azt az irányzatot. Tehát olyan hatalmas különbség nincsen, mind a kettőben sok pénz van. A kérdés az, hogy honnan jön a pénz, hiszen ugye az akadémiában már meglévő pénz az, ami diktálja azt, hogy merre mehet, még az iparban egy adott bevétel jövőbeni reménye az, ami irányítja azt az adott kutatást.
Igen, pontosan. Szóval igen, ez volt talán egy, egy ilyen rövid összefoglaló, amit adhattunk arról, hogy mi hogy látjuk az akadémiai kutatás és ipari kutatás közti különbségeket, hasonlóságokat. Ha egyébként ezzel kapcsolatban vannak nektek meglátásaitok, akkor nagyon szívesen várjuk kommentjeiteket Facebookon, vagy a YouTube videó alatt, vagy egyébként írhattok nekünk e-mailt is, megtalálható az e-mail címünk a Facebook oldalunkon.
És ugye természetesen megtaláljátok az összes korábbi és majd a jövőbeni epizódunkat is YouTube-on, YouTube csatornánkon, illetve az összes nagyobb podcast platformon, mint a Spotify, a Google Podcasts, Apple Podcasts, illetve Anchor. És várjuk szeretettel kérdéseiteket, kommentjeiteket, kéréseiteket, hogyha szeretnétek, hogy egy adott témát feldolgozzunk, és várunk titeket jövő héten is sok szeretettel.
Sziasztok!
Sziasztok!